Magyarics Tamás, az 5-ös Loránd Tudományegyetem tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Szulejmánival, amerikai-iráni konfliktussal kezdtük, és folytassuk is azzal. Ebben a stúdióban Tálas Péter is helyet foglalt a héten, és ő is mondta több más külföldi szakértővel egyhangúan, hogy a Szulejmáni likvidálását követően volt egy iráni válaszcsapás, ami szerinte is, meg több szakértő szerint is egyeztetve volt az amerikaiakkal. Semmifajta személyi sérülés nem történt, anyagi károk ugyan keletkeztek, de komoly következménye nem volt ennek, és folytatását ennek az egész konfliktusnak sem várják se Iránba, se az Egyesült Államokban. Biztosra ment Trump ezzel a támadással?
Hát valószínű, hogy azért ők többet tudnak, mint ahogy mi tudunk itt Magyarországról. Az biztos, hogy nem is pont egyeztetve volt, legalábbis amit én láttam, de hát ez neki általában más forrásokat olvas, meg más felsőjogból szerzi az információkat. Az irániak az irakiakat úgymond figyelmeztették, hogy hát válaszcsapás várható, és hát irakiak az amerikaiakat ilyen módon. És az biztos, hogy ez a válaszcsapás ez gondosan kiszámított volt, olyan szempontból ne okozzon nagy károkat.
Tehát Benkő Tibor honvédelmi miniszter a héten szintén azt mondta, hogy kaptak olyan információkat az ott állomásozó magyarok is, hogy válaszcsapásra számíthatnak, és fel is készültek rá, és be is következett.
Igen, egy be is következett, bunkerekbe elvonultak be. Hozzá kell tenni azt, hogy az irániak, amikor a célpontokat kiválasztják, feltetten olyan célpontokat választanak ki, ahol amerikaiak vannak, és nem a nemzetközi erő. Tehát nem valószínű, hogy adott esetben a NATO egységeket próbálják támadni. Többek között azért, mert látható akár a nukleáris megállapodásnál, akár pedig utána, hogy az európai nagyhatalmak azért Iránnal szemben sokkal úgymond puhább álláspontot képviselnek, mint az Egyesült Államok. Tehát Iránnak nem lenne érdekében az, hogy olyan erőket támadjon, ahol adott esetben franciák, britek, németek, olaszok vannak.
Visszatérve az első kérdés, ez ön szerint valamilyen szinten egyeztetve volt hallgatólagosan az Egyesült Államokkal, mert is... végső soron ezt belföldre is mondhatják, hogy megtoroltuk. Igen. A Szulejmáni elleni támadás.
Igen, hogyha nem is egyeztetve, én inkább azt tartom valószínűbbnek, amit említettem, hogy hát az irakiaknak valami jelzést küldtek, és az irakiak nyilvánvalóan tehát tovább adták az értesüléseket az amerikaiaknak. Valóban úgy tűnik, hogy ezzel a válaszcsapással legalábbis belpolitikailag az irániak azt tudták közvetíteni, hogy ők igenis visszaütöttek. Kétfajta interpretációban az irániak azt mondják, hogy hát itt sős károkat okoztak, emberéletbe esett kár, és így tovább. Legalábbis a nyugati sajtó azt írja, hogy ilyenről nem volt szó. Valószínűsíthető, hogy valóban nem történt olyan óriási károkozás, mert hogyha valami nagyon komoly támadás lett volna, pontosan, hogyha amerikaiak hartak volna ebbe meg, akkor az is teljesen biztos, hogy az amerikák visszaütöttek volna.
Egyébként mit gondol, egy ilyen támadás, mint Szulejmáni likvidálása egyeztetnie kellett volna Trumpnak a kongresszussal?
Hát Trump és a kongresszus, főleg a kongresszus alsóházával való viszonya az meglehetősen feszült. Tehát itt vita folyik arról, hogy kellene egyeztetni, vagy nem. Most megint csak visszatérünk arra a kérdésre, hogy terroristák minősül-e, vagy nem. Terroristák likvidálásáról általában nem szoktak egyeztetni.
Azzal érvel Trump, hogy másodpercek töredéke alatt kellett neki döntenie.
Így van. Bár ugye ezt megint csak azért meg lehet kérdőjelezni, mert hogyha valóban igaz az a forgatókönyv, hogy és az irakiak tulajdonképpen itt akár egy kicsit fel is háborodhatnának, hogy Mahdi elnökhöz hívták meg tárgyalni Szulejmánit, és erről az amerikaiak azért tudtak. Tehát ez nem egy másodperc alatt történt döntés volt, plusz még Szulejmánit megettősen hosszan nyomon követték már az amerikaiak, tehát...
Trump még azzal is érvelt, hogy Nancy Pelosiék szivárogtattak volna az amerikai sajtónak, és így viszont kiderült volna minden.
Igen, tehát a szivárogtatás, az igazság az, hogy Washington egy ilyen lyukas szitára hasonlít, ilyen szempontból lehetett látni, hogyha egy másik ilyen neuralgikus pontot érintünk, ez a impeachment, hogy a CIA-ból szivárogtattak, de a Trump elnöksége kezdetétől szivárogtatt az FBI és a CIA és különböző szervezetek, amelyeknek tulajdonképpen azért nem ez lenne a dolga, hiszen emlékszünk arra, hogy Trumpnak a magánbeszélgetéseit az ausztrál miniszterelnök és sok minden más politikussal másnap már a New York Times szóra leközölte. Tehát az amerikai elnöknek azért megvan az a jogos félelme, hogy bármit kiszivárogtatnak, ami adott esetben a liberálisoknak vagy a demokratáknak, és ez gyakorlatilag átfedő kifejezés, nem tetszene.
Hogyha az impeachment eljárást...
jogos az, hogy nem nagyon akart konzultálni előtte.
Hogyha már az impeachment eljárást szóba hozta, hogy áll az? Az utolsó hónapjait megkeseríthetik Trumpnak?
Attól függ, hogy mi történik. A képviselőházban aránylag gyorsan keresztül ment ez. A pártpolitika alapon szavaztak, tehát a demokraták megszavazták, a republikások nem szavazták meg, viszont itt egy szokatlan dolog történt, a demokrata házelnök Nancy Pelosi nem küldte rögtön át a szenátusnak az impeachment határozatot, tehát azt a javaslatot, hogy az elnököt vád alá kell helyezni, hiszen köztudott, hogy a képviselőház lefolytatja a meghallgatásokat, de a szenátus az, amelyik idézőjelben bírósága alakul a legfelsőbb bírónak a vezetésével, és ő dönt az elnök sorsáról.
Mit gondol, miért nem tette ezt?
Ezt politikai okból nem tette, tehát egyrészt minél hosszabb ideig húzza, halassza, hogy az elnök fölött ott lebegjenek a fátuma. Másodszor pedig azért az eddigi mondjuk feltárt bizonyítékok azért nem olyan betonbiztosak. Tehát itt két dologról volt szó, ugye az igazságszolgáltatás akadályozása. Hát Obama elnök is annak idején megtiltotta a kormányzati tisztviselőknek, hogy egy új-mexikói arizonai fedett akció részleteiről beszámoljak a kongresszusnak, tehát az, hogy kormányzati képviselőket nem enged az elnök tanúvallomást tenni a kongresszust, ez nem új dolog. A másik kérdés, ez a hatalommal való visszaesett, tehát az az ukrán elnökkel való beszélgetés. És itt a döntő bizonyíték Gordon Sondlandnek egy megjegyzése, hogy ő úgy érzékelte, hogy az elnök azt akarja, de ez sehol nincs szó szerint leírva, hogy az elnök azt mondta, hogy már pedig addig visszatartjuk a 391 millió dolláros katonai segélyt, ameddig ez és ez nem fog történni. Tehát itt nem teljesen biztosak ezek a dolgok, és ezért van az, hogy többek között érdekes módon a házelnök Nancy Pelosi azt követeli, hogy a szenátus újabb meghallgatásokat tartson, amire az ember ugye föltesz a kérdést, hogyha az eddigi bizonyítékok nem voltak annyira helytállóak, hogy még azokat meg kell erősíteni, akkor milyen alapon szavazták meg az elnök elleni impeachmentet. Hogyha viszont nagyon betonbiztosak voltak, akkor miért kell újabb meghallgatásokat tartani a szenátusba. Holott a szenátusnak erre nem lenne kötelessége, elég lenne, hogyha megkapja a bizonyítékokat az alsóháztól, és ott pedig döntenek. Most ez a szenátusi meghallgatás is, illetve a szenátusi folyamat is egy kicsit trükkös dolog, mert hivatalosan, ahogy mondtam, bíróságá kellene alakulniuk, és ott elfoglatlanul kellene dönteniük. Viszont a szenátoroknak egy jó része pro és kontra már előre kijelentette, hogy ő már pedig nem fogja megszavazni, illetve ő már pedig meg fogja szavazni. Azért, hogy egy szót is kijelentettek volna a szenátusba, ami megkérdezi azt, hogy itt most mennyire lesz majd a szenátusi folyamat mindenfajta politikától mentes.
Egyébként ennek az egész Herceg utcának milyen a visszhangja a társadalomban, a demokrata, illetve a republikánus szavazók körében?
Egyre kevésbé foglalkoznak vele, tehát előválasztások jönnek a demokratáknál, és riportokat lehetett olvasni arról, hogy ugye az első egy-két előválasztás Iowába, New Hampshire-be és itt Dél-Karolinába történik meg, és gyakorlatilag az impeachment az 15. helyen szerepel, ami az embereket érdekli, és amiről kérdezik a demokrata elnökjelölteket, elsőbben az egészségügyi rendszernek a reform, a nem reformja, az oktatás, a bevándorlás, a biztonságkérdés az amerikai Egyesült Államokban, a munkahelyeknek a kérdése, infrastruktúrális beruházások és így tovább. Az impeachment valóban elég alul szerepel. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy washingtoni úgynevezett buborékba zajló iszabbirkózás a két párt között, és nem ez az igazi kérdés, amivel az Egyesült Államok szembesül, de sokkal fontosabb kérdések vannak, és azokkal kellene foglalkozni.
Mindjárt rátérünk a demokraták előválasztására, de még térünk vissza Trumpra, illetve a republikánusokra. Trumpnak lehetnek párton belüli republikánus hívói, hogy látja?
Néhányan jelentkeztek már, nem nagyon komoly jelentkezők, köztük egy magyar származású, hát nem tudom, politikus, nem politikus is jelentkezett, meglehetősen furcsa programmal, nyilvánvalóan semmi esélye nincs. Bill Weld volt kormányzó, és egy-két másik politikus.
Joe Walsh, Mark Stanford.
Igen, de
vannak esélyei?
Gyakorlatilag semmi esélyük nincsen. Az elnöknek a támogatottsága a republikánus párton belül 80-90% között van.
Sőt, hát úgy olvastam, hogy a republikánusok meg is szüntették az előválasztást több államban, és
igen, mert
sokan jelentkezték.
Igen, mert felesleges lenne ilyen esetben. Nem is nagyon szoktak regnáló elnökkel szemben indulni. Volt már azért példa, Carterrel szemben Kennedy, vagy az idősebb Bushra szemben Patrick Buchanan. Mind a ketten rongálni tudták a akkori elnöknek az esélyeit, de más kategóriák voltak, tehát egy Edward Kennedy azért nem Bill Weld volt, vagy Mark Sanford volt. Mark Sanford különben eléggé botrányos körülmények között kellett, hogy távozzon kormányzói posztjáról a korrupciós egyéb ügyekkel. Tehát semmi esők nincsen.
Érdekesebbnek tűnik a másik oldal. 4 évvel ezelőtt ilyenkor már volt elnökjelöltje ugye a demokratáknak Hillary Clinton személyében. Igaz, hogy akkor Barack Obama hivatalban volt, és az ő utódjának gondolták. Most viszont nagyon sokan voltak, 30-at is össze lehetett számolni demokrata aspiránsok közül. Már ez jelentősen szűkült, és hát talán fél tucat sincsen a jelöltek közül. Hogy állnak a demokraták most?
Hát ilyen pillanatban, hogyha a számokat nézzük, az országos számokat mondom, a Joe Biden 27%-os támogatást élvez a demokraták között, Bernie Sanders 19%, Elizabeth Warren 16%, Pete Buttigieg 9%, illetve még 5%-kal áll a volt New York-i polgármester Bloomberg. Tehát Michael Bloomberg, tehát mondjuk ez az öt politikus az, aki ilyen pillanatban még számít. Bloombergnek az esélyt azért rontja, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, és a demokratáknak a szavazóbázisa nem a leggazdagabb emberekből kerül ki általában. Főleg úgy, hogy nagyon erős a nyomás rajtuk, hogy minél inkább balra menjenek, általános betegbiztosítástól kezdve sok mindent ígérnek. Valószínűsíthető, hogy Buttigieg sem annyira komoly jelölt, egy indiánai kisvárosi polgármester. Tehát akik közül kikerül valószínűsíthetően jelen pillanatban, az Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren.
Most tehát három nagyon biztos, igen, jelölt van.
Most Trump szempontjából Joe Biden lenne talán még a legrosszabb, tehát Trump szempontjából.
Ő ugye Obama alelnöke volt.
Obama alelnöke volt, viszont ő, illetve a gyereke ebbe az ukrán ügybe kicsit bele van keverve, tehát a demokratáknak itt egy kicsit ellentmondásos lenne az, hogy mennyire használna egy szenátusbeli hosszabb meghallgatási periódus, mert a republikánsok már jelezték azt, hogy jó, hogyha meghallgatásokat tartak, akkor Joe Biden-t is be fogják idézni, plusz a fiát, és akkor a ilyen pillanatban vezető demokrata jelölt is azért kellemetlen helyzetbe kerülhet, mert eddig azért nagyon kesztyűs kézzel bántak vele, ő is azért meglehetősen erős hangon követelt különböző dolgokat az ukrán vezetéstől. Plusz ugye hát nem lehet az bizonyítani, hogy most milyen befolyás szerzett a családja révén, de hát az, hogy Hunter Biden mindenfajta előképzettség nélkül a havi 50-60 ezer dolláros fizetéssel beült egy ukrán gázszolgáltatónak az igazgató tanácsába, feltetlen nem a két szép szemért volt ott.
Mi a menetrend most a demokratáknál?
A demokratáknál most kezdődik majd egy hónapon belül az előválasztás. Iowába úgynevezett kókusszal kezdődik, utána viszont úgynevezett reguláris előválasztások lesznek, zárt vagy nyílt, tehát ahol egyszerűen szavaznak, a kókuszot nem csoportok döntenek. Érdekes módon különben Iowában meglehetősen le van maradva Joe Biden, ott kb. 10% ponttal van az a Pete Buttigieg mögött, hát ugye szomszédos államról van szó. New Hampshire-ben, a második államban ugyancsak le van maradva elég jelentősen 10-15 ponttal Elizabeth Warren mögött.
Ott lesz a második előválasztás.
A második előválasztás, viszont utána a Dél-Karolina és a többiekbe ő vezet. Tehát ezért az az országos felmérés, amiről előbb beszéltem, az meglehetősen hát kevéssé iránymutató, hiszen államonként szavaznak, és vannak különböző forgatókönyvek. Hogyha most a 2008-as forgatókönyvet nézzük, ahol a Hillary Clinton volt fégmedik torony magasan a biztos jelölt, és rögtön elvesztette az első választást Iowába, Barack Obama bejött, és lendületet kapott, és ez úgymond elvitte egész az elnök jelöltségig. Tehát az, hogy az első két-három négy államba ki, hogy szerepel, az sokat jelentett későbbiekbe, mert hirtelen lendületet kaphat valaki, vagy pedig a másik oldalról lelassulhat a kampánya.
És ugye március 3-án lesz a szuperked.
Igen.
Akkor 15 államban is egyszerre lesz előválasztás. Akkor már kiderülhet, hogy ki lesz a kihívója Trumpnak?
Elképzelhető, bár az egyik legélesebb szemű megfigyelő, vagy ilyen politikai guru, Karl Rove, aki a republikánsoknak volt a kampánymenedzsere az ifjabb Bushnak, azt valószínűsíti, hogy a nemzeti konvención, tehát július végén elképzelhető, hogy versenyhelyzet alakul ki, tehát addig senki nem szerzi meg az abszolút többséget, a delegátusoknak az abszolút többségét. Abban az esetben ott kezdenek el szavazni a delegátusok. A demokratáknál 765 úgynevezett szuperdelegátus van, akiket nem az államokból választak, hanem a pozíciók révén kapnak ott egy szavazatot. A képviselők, hivatalnokok és utább, viszont ők csak a másik fordulótól kezdhetnek el szavazni a nemzeti konvención.
A közvélemény számára egyébként hogyan hat ez, hogy elképzelhető, hogy csak az utolsó pillanatban lesz a demokratáknak elnökjelöltje, tehát hogy nincsen egy erős emberük.
Igen, ez jó is és rossz is lehet. Ha történelmből indulunk ki, akkor minél hosszabb, annál rosszabb az adott pártnak. A demokrata párt tartja, azt hiszem 2024-ben a csúcsot, ahol 102-szer szavaztak, mire sikült elnökjelöltet választani, aki utána nagyon simán kikapott. Ez valóban egy olyan üzenetet jelenthet, hogy a párton belül elég nagy a megosztottság, és ezt hozzátenném még azt, hogy korábban kicsit olyan érintőlegesen említettem azt, hogy a demokrata párton belül elég erősen balra tolják a jelölteket.
Sőt, sok elemző azt mondja, már szélső baloldali.
És igen, és Alexandria Ocasio-Cortez, ugye az egyik leghangosabb ilyen új képviselő, azt mondta, hogyha bármely más országról lenne szó, akkor biztosan nem lenne egy pártban Joe Bidennel. Tehát olyan széles a spektrum a demokrata párton belül, hogy az Ocasio-Cortez, Bernie Sanders féle hát szélső bal szocialisták, ők magukat szocialistának határozzák meg. Szocialistáktól terjed a Joe Bidenig, aki egy centrista, sőt azon túl is vannak, akik még tőle jobbra állnak. Tehát nagyon-nagyon széles a spektrum, egy ilyen nagy néppártról van szó. Nyilvánvaló, hogy itt lesznek csalódások, és kérdés az, hogy a veszteseknek a szavazatai mennyire lesznek elkeseredve. 2016-ban többek között emiatt vesztett Hillary Clinton, mivel a Sanders támogatók a Hillary Clinton kampány egy-két nem éppen ízléses húzásá miatt ezen távol maradtak, és nem támogatták a demokrata jelöltet. Itt is elképzelhető, hogyha egy nagyon éles küzdelem lesz, és akár Biden, akár mondjuk egy Warren vagy Sanders lesz a végső elnökjelölt, akkor hogyha Biden, akkor elképzelhető, hogy a szélső balosok maradnak távol, hogyha viszont Sanders, akkor elképzelhető, hogy a középen állók inkább azt mondják, hogy szavaznak vagy Trumpra, vagy pedig inkább nem mennek el, de ők nem szavazzák meg azokat a rendkívül költséges programokat, amelyek óriási adóemeléssel és gyakorlatilag az egész amerikai társadalom átalakításával járnának.
Miért nincsenek fiatal, friss jelöltek? Az összes jelölt aspiráns, akiről beszéltünk, nagyon idős. A magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy lényegében Donald Trump a legfiatalabb a jelöltek közül, illetve hát ő majd hivatalban is van.
Ennek többfajta oka van. Többek között az, hogy időzőben azért a pártokon belül nagy öregek azért elég erősen akadályozzák a fiataloknak az előretörését. Illetve, hogyha a demokrata pártot nézzük, és ugye ott mind a három elnök, első helyen álló elnök előtt, Biden, Warren és Sanders magasan 70 év fölött van, Warren a legfiatalabb közülük. Főleg azért, mert ott egy generációs és filozófiai vita választja el a fiatalokat az idősebbektől. A fiatalabbaknak Ocasio-Cortez és még Bernie Sanders programja, a szocialista program nagyon mondjuk népszerű. Egy felmérés szerint mondjuk a 19-25 év közötti fiataloknak a 25-30%-a a kommunizmust elfogadna Amerikába, tehát ők ezt elfogadják. A másik oldal viszont az idősebbek, a Biden-féle politikusok, azért centristák, ők nem akarnák alapvetően felforgatni a társadalmi gazdasági rendet, és ők általában mondjuk a közép rétegek és mondjuk nem csak a középrétegek, inkább azoknak a támogatásra számítatnak, akik úgymond érettebb korúak, hogy így fogalmazzak.
Magyar Ics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. Műsorunk meghallgatható és megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, valamint az infostart.hu oldalon. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszont hallással.